És akkor Máté evangéliumának a 26. fejezetével folytatjuk, az Olajfák hegyére fogunk kiírni, a 26. fejezet 30. és 35. versei közötti szakaszt olvasom, és utána erről beszélgetünk egy picit. Így szól. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Ugye beszélgettünk itt az ökumenikus imahét előtt arról, hogy ez az utolsó vacsora jelenet sor, ami Máténál meg egyébként a evangéliumokba leközlésre kerül. Ez egy ilyen nem teljesen eldönthető, hogy most akkor ez konkrétan a páska vacsora, vagy a páska ünnepkörnek valamely a vacsorájából kerekíti ki Jézus magát az utolsó vacsorát. Az biztos, hogy magát a páskát, azt újra értelmezi az utolsó vacsorán, és ugye magára értelmezi, mint az új szövetséget. És itt azért van egy olyan elem, ami mégiscsak azt sugallja, hogy itt az ünnepkörnek valamely nagyobb lakomája után vagyunk, mert hogy azt írja Máté evangélium, hogy miután elénekelték a zsoltárokat. A zsoltár éneklés egész konkrétan a hallél éneklése, az a páska ünnepkörnek egy eleme. Ez a 113. és a 118. zsoltárnak egy ilyen összevont nótája, vagy dallama, tehát abból van a szövege, és ezt a mai napig egyébként a páskák mentén a zsidók éneklik. Próbáltam a múltkor olyan felvételt keresni róla, ami autentikus és meghallgatható, mert hogy érdemes megnézni, hogy ők hogyan éneklik ezt a hallél éneket, ezt a 113. és 118. zsoltárt. Egész egyszerűen a zsidó kultúra, amikor arról beszél, hogy örvendezd lelkem az Istennek, akkor ők tényleg örvendeznek. És mondjuk egy zsinagógát érdemes megnézni ilyenkor, vagy egy zsidó összejövetelt érdemes megnézni ilyenkor. Úgy tartják az Isten tiszteletet, hogy közben ki vannak rakva a kaják a zsinagóga szélére. Van egy kis alkohol is, ők ott jól érzik magukat az Istennel való közösségben, és tényleg örvendenek az Úrnak. Na most ezzel szemben azért mi egy kicsit statikusabban éljük meg az Isten tiszteleti életünket, ezt egy ilyen halk kritikaként mondom a 21. század hitgyakorlata felé, mert hogy senkit nem szeretnék megbántani, de én nagyon sokszor voltam úgy igehallgatóként jelen templomban, most manapság már egyre kevésbé vagyok igehallgató a templomokban, ez ilyen szolgálati mellékhatás. De hogy nagyon sokszor voltam úgy, hogy hallgattam a kedves szolgálattevő testvért, aki az örvendezésről beszél, meg a hálaadás, és azon gondolkodtam, hogy kinek a temetésén vagyunk közben, mert annyira egyhangúan és szomorúan és kimérten, holott az Istennek valóban lehet örvendeni. Na most itt a páska kapcsán egyébként azért ez a hallél ének, ez nem csak a örvendezésről szól, mert ez valójában az egész páska eseményre egyfajta visszaemlékezés, ugye a zsidók kivonulásáról beszélünk most Egyiptomból. És az, hogy Máté megállapítja azt, hogy itt elénekelik a zsoltárokat, és úgy mennek ki az Olajfák hegyére, ez továbbra is azt erősíti meg, hogy itt a páska ünnepkör valamelyik események körül zajlódnak a történetek. És miután kiírünk, ugye itt jön az, hogy Jézus megszólítja őket, mármint a tanítványokat, és azt, hogy mindnyájan megbotránkoztok. A görögben ez egy kicsit élesebb kifejezés, mint a magyarban, mert a skandallum, ami itt elhangzik, az a magyarban is egyébként egy erősebb kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy ez skandallum, ez botrány, ez valami égbe kiáltó nagy vétek. A görögben a skandallumnak nagyon sok összetett jelentése van. Az elsődleges jelentése a skandallumnak az, hogy valamilyen akadály, ami az útba kerül. ami engem megakadályoz, és átvitt értelemben jelenti így módon a megbotránkoztatást. Viszont a skandallumban mindig van egy olyan logika is, hogy ez a bűnre csábít. Tehát úgy akadályoz engem meg, hogy közben egyébként a bűnre csábít, a kétejt felébreszti bennem, megpróbál egy picit megakasztani, hogyha ezt az Isten-ember viszonyában értelmezzük, akkor a skandallum az, ami engem az Istenben való csalódásra, meg az Istenben való megbotránkozásra próbál rábírni. És egyébként átvitt értelemben jelenti azt is, hogy föllök, úgyhogy ilyen szempontból érdekes elgondolni azt, hogy, vagy végiggondolni azt, hogy akkor a kísértéseink mondjuk mennyire löknek bennünket fel, és akkor itt egy picit eszembe jut Pál apostol, aki azt mondja, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. És ő itt nem a fizikai valóságról beszél feltétlenül, hanem a hitben megélt a stabilitásról. Mert hogy ezek a skandallumok, ezek adott esetben az Istennel kapcsolatban is előfordulhatnak. És akkor érdemes egy picit ezt a Péter tagadása dolgot megnézni, vagy itt ugye még csak fogadkozik, bocsánat, tehát ez még nem a tagadás rész, az majd ezután lesz. Ugye itt Péter pont arra fogadkozik, hogyha mindenki meg is botránkozik, mindenki át is esik ezen a skandallumon, tehát elfordul a Krisztustól, ő akkor sem biztos, ha bele kell halni, akkor belehal, de hogy ő aztán biztos, hogy nem. És ebben egy picit azért ez a tanítványi naivitás benne van, az a jó értelembe vett tanítványi naivitás, mert hogy szerintem Péter tényleg nem tudja elképzelni, hogy ő megbotránkozna a Krisztusban. Viszont ez egy picit nekem nagyon emlékeztet, ilyen lógrásos átvitt értelemben emlékeztet az Ábrahám és Izsák megkötözésre. Ami megint egy kettős értelmezési történet az Ószövetségben, mert hogyha onnan nézem a történetet, hogy Ábrahám minden szó és kérdés nélkül vakon engedelmeskedik az Istennek, akkor a lojalitása kikezdhetetlen, és ő a hitős atya. Ha meg onnan nézem, hogy az Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, akkor meg Ábrahám elbukja a próbát, mert nem ismeri azt az Istent, akit követ. És egy picit itt is ez van Péternél, hogy a lojalitását bizonygatja, mert hogy ő biztos, tehát én elhiszem róla, hogy ő meg van győződve arról, hogy ő nem fog megbotránkozni, de valójában nem ismeri még azt a Krisztust, akit 3 éve követ. És az a botrány, ami majd itt fog következni, az kell ahhoz, hogy Péter úgy állja ki a próbát, hogy elbukja. Mert Ábrahámban is ez egyébként szerintem a fantasztikus ebben a történetben, hogy ez a történet úgy lesz igaz, hogy egyszerre állja ki, és egyszerre bukja el a próbát. És hogy az Isten személy, vagy Isten felől nézve, szerintem mi emberek nagyon sokszor vagyunk így, hogy pont a saját bűnös esendőségünk miatt nincs olyan, hogy mi egy isteni próbát egyszerre tudunk csak kiállni. Abba valahogy egy picit mindig belebukunk, és azért bukunk bele, hogy változzunk. Hogy az Isten kapcsolatunk erősödjön. Hogy megismerjük azt az Istent, akit mi követünk. Az Ábrahám történet kapcsán nem szoktuk elmondani, de egyébként az igazolt, történelmileg igazolt, hogy az Ábrahám-Izsák megkötözése történet az, ami valójában az ilyen protozsidó népek között az ember áldozatnak a végét elhozza. Az ókori közel-keleti kultúrákban volt ember áldozat. Nem volt gyakori, még mielőtt valaki azt hinné, hogy ott patakokban folyt a vér, de előfordult. És az Izsák megkötözése történetnek a hatása az, ez kultúrtörténetileg is igazolt, hogy a zsidóságban, meg a sémita népek között nincs emberáldozat. De hát ehhez meg kell ismerni az Istent, akit ők követnek, mert Bál, meg nem tudom, a többiek, azok azért úgy néha-néha elfogadták, vagy legalábbis azt magyarázták a papjaik. De az Isten nem kéri az emberáldozatot. Ahhoz, hogy a Krisztus keresztjét az ember megértse, ahhoz át kell esnie azon a botrányon, ami az a kereszt ebben a fizikai valóságban. És egészen addig, amíg nem botránkozik meg, és nem ismeri meg azt az áldozatot, ami abban a keresztben van, addig nem érti az ember, hogy az miért lesz a megváltás. Én kimerem jelenteni, hogy az egyik legnagyobb problémája a 21. századnak a kereszténységgel az az, hogy ha ránéznek a feszületre az emberek, akkor a halált látják, és nem a megváltást. És egyébként ez nem biztos, hogy olyan szempontból nekünk jó, hogy mondjuk, nem tudom, névsorokban is olyan sokszor jelöljük a kereszttel azt, aki már elhunyt. De a temetőinkbe eredetileg azért állítunk keresztet, hogy arról beszéljünk, hogy a holtak a Krisztus megváltásával várják a feltámadást. Tehát, hogy a kereszt az nekünk elsődlegesen nem a halált, hanem a megváltásunkat jelenti. De azért az a kereszt az egy botrány az emberi világ felől nézve. És ezt a botrányt nekünk el kell olyan értelembe véve szenvednünk, hogy át kell esnünk egy picit azon, hogy teljesen máshogy tudjon gondolkodni. Itt majd nem akarok most nagyon előre ugrani, de az igazság, hogy itt az utolsó vacsorától gyakorlatilag az evangélium utolsó betűjéig minden összefügg, és majd pont a kardrántás lesz az, ami majd ezt a botrányt egy picit tovább fokozza és tovább viszi. És amiben az Isten már arról beszél, hogy nekünk azért másképpen kell gondolkodnunk, de mielőtt a Getsemáné kertre rátérünk, egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való. Olvasom tovább a szakaszt a 36. és 46. versek között. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványokhoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és a Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mintanálig, maradjatok itt, és vírasszatok velem. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtok egy órát sem vírasztani velem. Vírasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszaért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. A Getsemáné kifejezés jelentése egyébként azt jelenti, hogy olajprés. Tehát itt valószínűleg nem megyünk le az olajfák hegyéről, hanem van egy majorság, illetve valószínűleg volt egy majorság az olajfák hegyén Jeruzsálem mellett. És ide vonul át Jézus a tanítványaival. Ugye Pétert és a Zebedeus fiait veszi maga mellé, ami azt jelenti, hogy Jakabot és Jánost. Ők látják a legbelsőbb gyötrődését Jézusnak, és ez a szomorú az én lelkem, mint halálig kifejezés, ez nagyon hasonlít, legalábbis szövegezését tekintve a 42. Zsoltárnak a kifejezés világához. A magyar fordítás az ugye úgy hangzik, hogy miért süggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért, de itt a csüggedés kifejezés, meg az a szó, amit a szomorúságra használ Jézus az eredeti szövegben, az ugyanaz. Tehát, hogy az kerül elő, és az egy picit egy ilyen utalás a 42. Zsoltárra, mert hogy itt megjelenik az evangéliumban az, hogy Jézus ugyan teljes Isten, de teljes ember. És nem tudom, hogy mennyire van előttünk Lukács evangéliuma, de az az egyetlen egy olyan evangélium, ahol az evangélista a kísértés történet után megjegyzi, hogy és akkor eltávozott a kísértő tőle egy időre. A Getsemáné történet az Jézus kísértésének a folytatása. Mert hogy itt az a pohár, ami elénk kerül, amiről ugye, hogyha ki kell innom, legyen meg a te akaratod, Ez ugye a méregpohár, a halálnak a szimbóluma. Ennek volt egyébként teljesen kézzelfogható része is az ókorban. Nagyon sok kultúrában volt jelen az, hogy a halálra ítéltnek méreggel teli poharat adtak, és nem kivégezték, hanem megadták neki azt a lehetőséget, hogy azt ő igya meg. Tehát a görög filozófusok egy jelentős része így halt meg. Előtte sajnos gondolkodtak, úgyhogy nekünk kellett szigorlatozni abból, amit ők gondoltak, de hát na mindegy, ez már egy másik kérdés. És gyakorlatilag ez a méregpohár jelenik itt meg. Oly formán jelenti ez a kísértést, hogy Jézusnak, mint teljes Istennek valójában megvan a hatalma arra, hogyha akarja, akkor itt a történetet be lehet fejezni. Tehát nem kell neki istenként meghalni, hogyha úgy dönt. De hát ez gyakorlatilag egy önellentmondás lenne, a saját isteni mi voltjának a megcáfolása, ami megint a kísértés történetet idézheti elénk, mert hogy ott gyakorlatilag arra kéri a kísértő az egyik kísértésbe, hogy boruljon le ő előtte, és őt imádja. Ha itt most az isteni üdvtervnek ő ellentmond, a saját kegyelmének és irgalmának ellentmond, mert azt mondja, hogy nem issza ki a poharat, akkor gyakorlatilag nem csak mint ember, hanem mint Isten bukja el a kísértést. És hát azért itt van egy erőteljes örlődése innentől kezdve az Úrnak. És akkor szeretném felhívni az ördögűzésre a figyelmet, ami el van bújtatva a szövegben. Mert hogy minden egyes kísértésnél, amikor Jézus gyötrődik és bizonytalan, akkor azt látjuk, hogy imádkozni kezd. Mert hogy ez az ördögűzésnek a lényege. A kísértés ellen az ember a saját erejéből nem fog megállni. És azért imádkozik Jézus, én kimerem jelenteni háromszor, mert egyébként itt van egy kis számmisztikai üzenet ennek a hármas felállásnak, a három, az a zsidóság felfogásában, meg a Bibliában a tökéletességnek a száma. De egyébként van az ókori kora keresztény írók között ennek olyan allegórikus értelmezése is, hogy imádkozik, mint atya, imádkozik, mint fiú, és imádkozik, mint Szentlélek. Én ezt egy picit ilyen kedves belemagyarázásnak élem meg, de hát ha tévedek, akkor a mennyeknek országába vagy ki leszek javítva, vagy meg leszek buktatva új szövetségszigorlaton. A testvérektől meg a testvéreket meg védje meg az Isten az én tévedésemtől. De hogy a lényeg, hogy minden egyes kísértésnél, amikor ez a pohár felmerül, meg az elbizonytalanodás megfogalmazódik, akkor Jézus imádkozni kezd. És egyébként ez nekünk egy példamutatás is. Az ember élet tele van kísértésekkel, tehát egész egyszerűen nem tudjuk őket kizárni az életünkből. Az egyetlen egy lehetőség, amivel igazából a kísértések közepette meg tudunk állni, az, hogyha imádságban az Isten erejét kérjük. És akkor itt álljunk meg egy kicsit, mert hogy azt mondja Jézus a saját tanítványainak, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A görög szövegben a pneuma hangzik el, ami az Istennek a lelke. Ez annak a ruachnak a görög megfelelője, amit az Isten belelehel az ember orrába, amikor megteremti, ami élővé teszi az embert. És ez a lélek, ez kész. Az embernek az Istenhez tartozó része, a hívő része, az kész, de a test az erőtelen, és itt a szarx az, ami megtalálható a görögben. Ez nagyon sok görög filozófusnál, meg egyébként Pál apostolnál is, sokszor magát az embert, mint a világban jelenlévő élőlényt jelenti. Az elsődleges jelentése a kifejezésnek az a hústest, de hogy ezt olyan értelemben használja sokszor Pál is, mint ami a fizikai valóságunk. Tehát ami gyenge, ami megöregszik, ami a betegségeket el tudja kapni, aminek vannak igényei, meg vágyik a kényelemre, meg stb. Tehát így módon, ami megkísérthető. És ilyen területen kerül elő az, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, mert hogy bennünket valójában az a Szentlélek tud megtartani a kísértésekkel szemben, minden kísértéssel szemben, ami bennünket életre hív. Nem csak a fizikai valóságban hív életre, hanem az Isten hitben is megújít. Tehát azért nem hiába van az, hogy mondjuk a feltámadás után majd azt látjuk, hogy Jézus rálehel a tanítványokra, és azt mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket. Nem hiába mondjuk azt a pünkösdi ünnepnél, hogy az Isten Szent Lelke töltődik ki a tanítványokon. A pneuma az mindig életet teremt. A zsoltáros, ha kiárasztod lelkedet, megújul a föld. Ha elveszed a pneumát, elveszed a ruhahot, akkor nincs élet. És a kísértés az mindig az élettel kerül egyébként szemben, még akkor is, hogyha próbálja magát feltüntetni úgy, mint ami életet ad, de hogy az valójában mindig szakít bennünket az Istentől el, és így módon öl. A lélek meg az, ami meg tud tartani az Istennel való közösségben. És igen, a háromszor való imádkozást azt mondtam, és akkor még egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez a magyarba is gyönyörűen jön ki. Azt mondja Jézus a legvégén a tanítványainak, hogy íme eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Azt fogjuk látni, hogy kivonulnak a főpapoknak a szolgái, a szinerdiumnak a fegyveres őrei, és elfogják Jézust. És az emberi oldalon azt lehet látni, hogy Jézus majd nem fog ellenállni, ő is sodródik az árral, és mindenki más körülötte meg cselekszik. De valójában itt finoman elmondja Jézus a saját tanítványainak, hogy adatik. Ő az, aki átadja magát, az Isten ügyterve az, ami valójában az egész esemény sorozatot irányítja, és itt most minden az Isten akarata szerint történik. Tehát az Isten akarata lesz az ő fogsága, az Isten akarata ilyen értelemben Júdás árulása, az Isten akarata az, hogy ő a főpapok elé legyen rángatva, meg utána át legyen adva Pilátusnak, Heródesnek, keresztre legyen feszítve, stb. Mert hogy ez az, amit most az Isten akar. És akkor viszont most nem állnék meg, mert ilyen szempontból gyorsan átmennék az elfogás történetre. Mert hogy ott azt fogjuk látni, hogy olvasom, jó? És akkor utána mondom. Még beszélt, amikor megjött Júdás, az 56. versig fogom olvasni, még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözd légy, mester, és megcsókolta őt. És Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél. Felkiáltója. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Akkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz, mint valami rabló ellen úgy vonultok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem, minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Na és akkor amit ki kell emelni? Egyrészt a barátom ezért jöttél, Júdásnak, ugye ezt mondja Jézus, a magyarban is felkiáltó jellel kijelentő módban, de a görög, ha szó szerint fordítom, az nagyon izgalmas, barátom ezért vagy jelen. Tehát, hogy gyakorlatilag itt Jézus azt mondja Júdásnak, hogy a te feladatod az itt most beteljesedik az árulással. És hát nyilván a csók az egy ilyen vitatott történet, de több mint valószínű, hogy az azonosítás miatt kellett, vagy kellhetett, ez egy emberi magyarázat egyébként valamennyire. Nem voltak fantomképrajzolók meg internet. Több mint valószínű, hogy többen voltak itt a fegyveres testületben azok, akik tudták, hogy ki az, akit el kell fogni, mert hát azért Jézus sokakkal találkozott. De nem biztos, hogy mindenki felismerte volna. Ugyanakkor ez egy belsőséges gesztus, és nyilván emiatt nagyon fájóan jelenik meg az árulásnak a ténye. És akkor itt van a kardot rántó tanítvány, akiről egyébként tudjuk, hogy Péter, mert János evangéliuma lebuktatja Pétert. Ő megnevezi. A szinoptikus evangéliumok nem, de János megnevezi, hogy ez Péter. És itt van egy mondat Jézus szájából, hogy aki kardot fognak, az kard által vész. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy itt most minden az Isten ütterve szerint kell, hogy történjen. Ez a kard által élés, ez egy ilyen nagyon közmondásszerű fordulat Jézus szájából, de többet jelent egy egyszerű közmondásnál, mert hogy a kard az már a nagyon korai keresztény a gondolatvilágban is sokszor jelentette a világi megoldásokat. Akik világi megoldások szerint élnek, azok világi megoldások szerint halnak meg. Aki karddal él, kard által hal. Viszont itt van egy burkolt utalás, aki a keresztel él, az a keresztel hal, de aki a keresztel hal, az a kereszt szerint támad fel. És itt Jézus azért utal nagyon erőteljesen arra, hogy nem mindegy, hogy mi mibe keressük a megváltásunkat. A jó ötletnek tűnik most kardot rántani, most fegyveresen kiállni a mester mellett, hát most mondtam el, hogy én nem botránkozom meg, ha kell, akkor én most kardot rántok, és szembe megyek a főpapok fegyveres szolgáival, de hát ebből látszik, hogy Péter nem érti, hogy mi az ütterve az Istennek. Ha ő itt most kardot ragad, akkor gyakorlatilag az Isten kezéből tépi ki a megváltásnak a jogát, és akarja saját maga a megváltást megoldani. Hát én megvédem a mestert. De ezzel gyakorlatilag az Isten akaratával megy szembe, azzal az akarattal, amiért az előbb folyamatos kísértések közepette maga a megváltó fohászkodott, hogy legyen meg a te akaratod. Hát az az akarata, hogy őt most elfogják. És az az igazság, hogy ez szerintem azért nagyon fontos, mert hogy szerintem itt mutatja meg az egész történetben a Biblia Péter személyében azt, hogy mennyire gyarlón működünk mi emberek. Hogy hányszor próbáljuk meg mi az Isten kezéből a saját megváltásunkat kiragadni, mert hirtelen nekünk van egy jobb megoldásunk. Kéznél van a kard. De lehet a kard bármi más. Politika, pénz, hatalom, nem tudom, egy csomó minden, ami e világi eszköztárban benne van. És nem nézünk közbe amögé, hogy lehet, hogy a skandallum mögött most pont az Isten dolgozik. És nem akarom elfogadni azt a tervet, amit ő ad. Akarok egy jobbat, egy szebbet, egy szerintem járhatóbbat, egy ügyesebbet. És ezért szól rá egyébként Jézus Péterre, hogy egész egyszerűen itt nem az a fő probléma, hogy ő most kardot ragad és levágja a főpap szolgáját, ez is baj, de hogy a legnagyobb probléma, hogy azt nem veszi észre, hogy ezzel a cselekedetével, vagy azzal az indulattal, amivel ezt megteszi, az Isten ellen lázad. És saját magamon is észreveszem nagyon sokszor, amikor én akarok megoldani dolgokat az Isten helyett, hogy nem veszem észre azt, hogy van egyébként az Istennek arra megoldása, csak hát igen, az legalább annyira rázós, mint maga a kereszt halál. Nem akar az ember magától a keresztövébe menni. Péter se akar magától a keresztövébe menni. A kard az mindig azt hiteti, hogy itt van kéznél, meg tudom oldani. De ezekből a megoldásokból, ezekből nincsen megváltás. Ezekből a megoldásokból nincsen üdvösség. És ezért mondja Jézus azt, hogy aki ezekkel a megoldásokkal ér, aki kard által ér, az kard által vész. Hát az saját magát tépi ki az Isten gondoskodásából, és nem azért nem lesz érvényes a megváltás a feje fölött, mert az Isten őt ki akarja zárni, hanem azért, mert ő nem akarja az Isten útját elfogadni. És akkor még egy gondolat, ami itt az üdvtervnek a bizonyosságát igazolja Jézus szájából, hogy úgy szól rá, ugye úgy folytatja Péternek, hogy azt gondolt, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém 12 serega angyalnál is többet. Ugye Jézus itt gyakorlatilag azt próbálja felfejteni Péternek, meg elmagyarázni, hogy ha most az lenne a harci feladat a megváltás szempontjából, hogy mi küzdjünk meg a főpapokkal, akkor nem neked a mezei halásznak kellene kardot rántani. Akiről azért mondjuk ki, hogy valószínűleg nem volt egy katonailag képzett ember. Tehát lehetett egy hosszabb kése, de hát az bárkinek lehet. Ha az Isten azt szerette volna, hogy itt fegyveresen álljanak ki a megváltó mellett, akkor nem Péteréknek kellett volna. Mert hogy Jézust itt nem kell megvédeni. Az emberek, emberfia bűnösök kezébe adatik. Az Isten adja át. Ez az ő döntése, ez az ő alázata, és nem kell nekünk az Isten terve helyett valami sajátot kitalálni. És akkor itt most megállok.